Meg akarod menteni a sarki rókát, meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi rovata. Szakmai partnerünk a greenfo.hu.
És itt van velünk Sarkadi Péter, a greenfo.hu főszerkesztője. Szia!
Sziasztok! Hát a mai témánk építészet, mert hogy hétfőn volt az építészet világnapja, és ennek az idei mottója a klímaváltozás elleni küzdelem. Nagyon érdekes volt, mert az év háza pályázat díjnyerteseit, azt hétfőn mutatták be, akkor adták át ezeket a díjakat, és ott a megnyitón, vagy a díjátadón elhangzott, hogy például Kelet-Ázsiában az épületeket átlagosan 20 évre tervezik. Uh-huh. Ezen én úgy meglepődtem, de hát nyilván így van, hogyha ezt mondják a profi szakemberek. Jó, nyilván nem a felhőkarcolókra gondoltak, hanem az átlagos családi házakra, már persze a hol mekkora egy kérdés.
Hát lehet, hogy a felhőkarcolóknak is a szerkezetét azt úgy megcsinálják, hogy az strapabíró vagy időtálló legyen, de az összes többi részét azt ilyen...
esetleg átépít. Hát aha, a fene tudja, nem tudom ezt őszintén szólva. De hát mondjuk ott picik a lakások, épp tegnap hallgattalak benneteket, hogy itt a japán lakás méretekről volt szó. Hát igen, elég fura, hogy mondjuk egy 20 négyzetméter az már egy komolyabb lakásnak
számít. Hát vannak ilyenek
egy 65 négyzetméteres lakásban lakik, tehát vidéken azért már javul.
Jó, persze, nyilván minden más. Egyébként nagyon érdekes volt, 24 pályamű érkezett az idei évháza díjra, és ennek körülbelül a fele az nem új épület volt, hanem a régi épületnek a felújítása. Nekem őszintén szóval ezek jobban tetszenek. Például aki nyert, tehát aki az évháza díjat megnyerte, az Balatonhenyén egy parasztházat alakított át, ő Dénes György építész, tehát egy balatonhenyei régi, már lepusztult parasztházat újított fel nagyon szépen. Érdemes fölmenni az évháza.hu honlapra, mert ott az összes pályamunkának a fotói láthatók, hát ezt így most úgyse tudom elmondani, de ami a lényeg, hogy én ott a miután ugye zöld műsorról van szó, ott a hétfői évháza pályázat díjátadásán arról kérdeztem Szolyák Balázs építészt, a díj kurátorát, hogy egyáltalán mitől zöld a zöld.
A lakóépületek vonatkozásában egyrészt mindenképpen fontos, hogy az épület miből épül. Tehát azok az anyagok, amik ma jellemzőek a házakra, azok természetesen már ugyanúgy lehetnek zöld szempontból érdekesek. Akkor az sem elhanyagolható, hogy ez az épület környezet szempontjából hogy illeszkedik abba a tájba, akár esztétikailag, akár az építés folyamatával, akár a beavatkozása az építési terület vonatkozása, mekkora beavatkozása az adottságokhoz. Illetve hát zöld természetesen az energetika szempontjából, tehát hogy mennyire energiatudatos az az épület, mennyire önfenntartó, mennyire energiatakarékos. Tehát nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni, mi az, hogy zöld ma egy épület. Az sem titok, hogy ebből még Magyarországon elég szertágazó kép. Még nagyon erősek azok a tervezői rutinok, azok a reflexek, amelyek még nem feltétlenül a legzöldebb megoldásokhoz, anyagokhoz nyúlnak. Viszont az is elmondható, hogy pár éve már egyre erőteljesebb az az irány, hogy egy épületnél már a tervezés már meg oldalról nagyon komoly zöld igények lépnek fel.
Ez köszönhető például a skandináv modellnek, mert ott azért ez egy fontos szempont, hogy a legkevesebb környezet pusztítással járjon például egy új építkezés.
Hát ez mindenféle behatásnak köszönhető, nevezhetjük ezt skandinávnak is, nevezhetjük egyébként a különböző technológiai fejlődéseknek a beszűrődéséhez is, tehát lehet ezt műszaki oldalról is megközelíteni, de ezek a behatások itt vannak, tehát ez tény. Azt is tudni kell, hogy azért ma a zöldségnek a határai valahol anyagi kérdés is, tehát aki egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy olyan technikai eszközöket, olyan megoldásokat építsen be, ami mondjuk a ház építési költségébe nem fér bele. Az egy más kérdés, hogy egyébként ezek az árak mennek is le. Tehát miután most már nagyon nagy számban kerülnek beépítésre, a piac szélesedik, egyre több gyártó van, tehát akár napkollektorról beszélünk, akár fotócellákról, akár egy csomó olyan, még a talajszondás, egyéb fűtési rendszerek is, ezeknek az ára azért már jelentősen csökkent az építési költséghez képest, mint mondjuk volt egy 10 évvel ezelőtt.
Ez vonat vonatkozik, mondjuk a nyilászárókra is, a szigetelő anyagokra is?
Inkább én azt mondom, hogy a műszaki területre jellemző az áresés, a alapépítő anyagok árai azok, miután ezek már viszonylag beállt árak, és ebben nagy forradalom nem volt, ezeknek az árai igazából olyan nagyon nem mozognak.
Például életút elemzést azt végeznek-e? Mert ugye, hogyha én mindent összeadok az adott termékek előállításától a majdani, nem tudom én, 50 év múlva való végleges lebontásáig, nyilván adódnak különbségek a korszerű anyagok meg a nem korszerűek között, meg hát előbb-utóbb azért a megtérülést is számoljuk bele, hogy megéri drágább, ám de környezetbarátabb anyagokat használni.
Hát ez azért nagyon érdekes kérdés, mert ha energetikáról beszélünk, ha zöld megvalósításról beszélünk, ez a jövőről szól. És hogy most mennyi a jövő, azért a tervezési oldalon ez nagyon nehéz meghatározni, mert mondjuk egy 5 éve bejött technológia, ami már azért valamilyen tesztelésen túl van, már kikerült a piacra beépítésekről, azért annak az igazi tesztelése, annak az igazi megtérülése azért az, én azt mondom, hogy 20-30 évnél kezdődik, tehát nem olyan egyszerű rögtön ezt a kavicsot olyan messzire eldobni, de azért vannak már olyan országok, olyan kontinensek, ahol erre már azért hosszabb távú adatok vannak, és ezt használjuk mi is. Én az évháza pályázatnak 10 éve vagyok a kurátora, meg gyakorlatilag a zsűrinek a társelnöke, úgyhogy én 10 évre látok rá ebből az aspektusban erre a területre.
És akkor mik a trendek? Mennyire zöldül az átlag épület, az átlag igények milyenek?
Egy dolog, hogy milyenek a pályázatok, és egy dolog, hogy nekünk mi az irányvonalunk. Nekünk az évháza vonatkozásában mindig is nagyon erős irányvonal az, hogy itt nem feltétlenül egy oldalról az építészeti teljesítményt díjazzuk, hanem mindig is a magyar valósághoz viszonyított építészeti teljesítményt, amennyit jelent, hogy mit példaértékű épületeket szeretnénk bemutatni, amit kvázi mi javasolunk a tervezőknek, építetőknek nagyságrendben, anyaghasználatban, formálásban, architektúrában, atmoszférában, műszaki megoldásokban. Ez általában mindig egy kicsit inkább egy visszafogott, talán a közvélemény számára egy picit még túl moderált hozzáállás. Tehát nálunk, és nem azért, mert építészeti teljesítményben több vagy kevesebb, nálunk nem a több 100 millió forintos házak a általában győztesek, mert úgy gondoljuk, hogy az évháza szellemisége nem erről szól.
Az idei győztes mitől példaértékű? Tehát mi az a plusz vagy érdekesség, vagy követni való, amit ő bedobott?
Igazából az összes évháza díjazott, nem csak az első, amit az előbb elmondtam abban a szempontból, mindig olyan példaértékű építészeti hozzáállás, magatartás kell, hogy tanúsítson, ahol az esztétika, a funkcionalitás, a reális megvalósítás, az a környezet, ami körbeveszi abba való illeszkedés, ezek együttesen nem esedjenek egy olyan építészeti válasszá, amit mi díjazásra javasolunk. Ez általában nem egyszerűsödhet le csak az építészeti minőségre és a kreativitásra, mert azért az nagyban pénztárca függő is.
Az elmúlt évek nyerteseitől idézőjelben loptak jó ötleteket, tehát ezt most pozitív értelemben mondtam, az építkezők?
Igen, én azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy ez az évháza díj, ami már egyben egy mozgalom is, az egyik legközismertebb elismerés, és a köztudatban leginkább befolyt elismerési mód, ahol nyugodtan mondhatom, hogy ennek tényleg az ereje az, hogy a szakmától kezdve a házi asszonyokon keresztül mindenki kíváncsi rá, hogy kik lettek a díjazottak, és mi az évháza, melyik lett az évháza. Ez az ereje. És emiatt nagyon fontos ez az üzenet. És a kérdésére válaszolva, bizony nagyon sok építésznek a karrierjében látszik az, hogy a megrendelés száma és az, hogy mit kérnek tőle, milyen házat, abban a korábbi győzteseknek a visszacsengése.
Szolyák Balázs építészt, a 2017-es évházadíj kurátorát hallottuk, és a hétfői díjátadón 5 külön díjat is kiosztottak. A Xella Magyarország Kft. Környezetbarát ház külön díját a Minus Plusz generál kivitelező Kft. 3 munkatársa kapta egy Lányfalun található nyaraló tervezéséért. A cég egyik vezető tervezőjét és tulajdonosát, Alexa Zsoltot arról kérdeztem, hogy mitől is környezetbarát a nyaralójuk.
Én azt gondolom, hogy az egész működését tekintve az, ahogy a család használja is, ahogy hozzáálltak ahhoz, hogy egy ilyen 30-40 éves kis faházas épületet szerettek volna újraépíteni, illetve felújítani, meg bővíteni.
Ez Lányfaluban található a domboldalon.
Igen.
Tehát gyakorlatilag volt ott egy régi ház, amit teljesen le kellett bontani, vagy mennyi újult meg belőle?
Volt ott egy régi ház, aminek volt egy szilikát alapú alépítménye, illetve egy könnyű szerkezetes felépítménye. Ennek az alépítményét nagy részt megtartottuk, és a felépítmény az meg egy teljesen lecserélt új épületrész. Viszont megtartottuk a szerkezetét, illetve szerkezeti szempontból ugyanúgy viselkedtünk, tehát egy könnyű szerkezetes favázas épületet építettünk az alépítményre.
Nem lett volna egyszerűbb az egészet újból megcsinálni, mindent eldozerolni?
Bizonyos fokig valószínűleg egyszerűbb lett volna, de nem ez volt a célja alapvetően se a megrendelőnek, se nekünk, mint építészeknek. Ez egy alapvetően nem használt épületként funkcionált valójában az elmúlt, nem tudom, 20 évben, és hogy ami ebből viszont használható volt, azt szerették volna megtartani. Éppen az erőforrások kimérése miatt.
És akkor itt a felhasznált anyagok is mind környezetbarátak? Hát ami ebből a pár fotóból itt látszott, az ugye, hogy fa.
Igen, fa alapvetően. Hát, hogy környezetbarát, tehát, hogy megújuló energiaforrás gyakorlatilag. Nyilván a kiegészítő szerkezetek azok benne vannak ahhoz, hogy épületfizikai szempontból egy jól működő épület legyen.
És energetikai szempontból is zöld?
Azt mondhatom, hogy igen, hiszen maximalizált szigeteléssel ellátott épület, ami ráadásul egy extenzív zöldtetővel bír, ami az ottani előírásoknak megfelelően egy jó elvárás volt, és azt mi tudtuk teljesíteni. Illetve ugye a maximális szigeteltsége miatt, meg az egész helyzete miatt, igen, egy minimalizált energiafelhasználású épületté vált így.
Azt magyarázd meg, hogy mi az extenzív zöldtető?
Az egy vékonyabb földréteggel bíró, egy olyan 30-40 centis földréteggel bíró zöldtető, ami nem cserje méretű, hanem annál kisebb méretű, inkább posgás növények vannak.
Ez igényel folyamatos ápolást? Vagy nagyjából olyan fajok vannak, mint a környéken, és akkor úgy annyi eső elég neki, például, mint a mellette levő természetes növényzetnek?
Körülbelül elég neki, de kapott egy csepegtető rendszert, hogy mindenképpen jól működjön. Amúgy meg abban van még nagy szerepe, hogy a hőtároló tömege az elég nagy, és ezért az épületnek a felmelegedését, illetve a lehűlését azt jól kontrollálja.
Egy ilyen zöld épület az mennyivel kerül többe arányait tekintve, mint hogyha mondjuk ez nem lett volna egy fontos szempont, és hagyományos anyagokat használtok, egy cseréptetőt például?
Hát itt ez nehezen visszakövethető, azért, mert maga az épület a faszerkezete miatt, ez egy viszonylag nehezen megvalósítható konstrukció ma Magyarországon, a tűzvédelmi vagy katasztrófavédelmi előírások miatt, ezért ott elég sok mindennek meg kellett pluszba külön felelnünk, és hát így igazából nehezen összehasonlítható. Tehát, hogyha egyszerűbben akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy persze téglából vagy vászkerámiából sokkal egyszerűbb lett volna megépíteni a házat, de alapvetően nem ez volt az igény, illetve azon a környéken, és egész konkrétan azon a telken nem ilyen típusú ház állt.
És hogyha egy picit általánosítunk, mert gondolom, hogy más helyről is vannak megrendeléseitek, tehát, hogy általában egy ilyen zöld ház az mennyivel lehet drágább, mint egy nem zöld ház, illetve mondjuk mennyi idő alatt térül meg ez az esetleges többlet?
Hát igen, pont ezek a kérdések azok, amik nehézé teszik, és igazából nincs rá exakt válasz, mert minden egyes építkezésnél, vagy minden egyes feladatnál ez az adott helyszínre szabottan történik, ennek a nevezzük energiatudatos építészetnek, akár a rendszereinek a kitalálása, illetve a különböző rendszerek alkalmazása, mert nagyon nem mindegy, hogy milyenek a terepszögek, milyenek a talajnak az adottságai, egyáltalán a megrendelő milyen típusú épületet szeretne rá, tehát ezek mind-mind nagyon befolyásolják. Ennél fogva az, hogy mit használunk, az nagyon sok tényezőnek a függvénye, függ attól, hogy mit javasol pont a megtérülés miatt mondjuk a gépészet egy ilyen körben, vagy az elektromos tervezői oldal, illetve nagyban befolyásolja az is, hogy az induló büdzsé az mondjuk mi egy ilyen épületnél.
És hogyha az elmúlt évek trendjeit nézzük, akkor van rá igény, vagy növekszik az igény a zöld épületek iránt?
Igen, abszolút növekszik az igény, illetve ugye a technológia fejlődésével egyre inkább elérhetővé is válik. Viszont én azt is tapasztalom, vagy azt is tapasztaljuk, hogy egyre kevésbé van az, hogy valaki bigott módon szeretne mindent anélkül, hogy végig gondolta volna, hanem éppen ennek a megtérülésnek, vagy az észszerűségnek a határain belül igyekszik mozogni mindenki, vagy legalábbis a mi megrendelői körünkben ezt tapasztaljuk.
Ez nektek mit jelent az addig? Ez egyfajta referencia, amit lehet mutogatni másról, hogy lám, mi ilyet tudunk, és akkor majd jönnek mások, hogy mi is szeretnénk itt a helyi adottságokhoz illeszkedő zöld épületet?
Igen, hát egy díj az mindig jó. Nem véletlenül pályáztunk rá, vagy adtunk be anyagot. Igen, ez referencia értékkel bír számunkra is, és felkerül a polcra a többi közé az irodában.
A 2017-es évháza pályázat környezetbarát ház külön díját nyert Minus Plus generál tervező Kft. Vezető tervezőjét és tulajdonosát Alexa Zsoltot hallották, és akit a téma, azaz az évháza pályázat, illetve díjnyertes épületek érdekelnek, azoknak ajánlom az évháza.hu honlapot, csomó nagyon érdekes dolgot találnak, és végezetül egy picit hadd morogjak én is egy percben, ha már morgós szerda van itt a Millásban, mert hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt adtunk mi is írt arról, amit a levegő munkacsoport vett észre, hogy ugyan működnek Budapesten légszennyezés mérő állomások, de ezeknek az adatai nem látszanak a különböző kijelző táblákon. Én most, amikor jöttem az adásba,
a Corvin
köznél néztem meg a nem működő táblát. Egy hónappal ezelőtt azt mondták az illetékesek, hogy hát ugye az a probléma, hogy egyszer volt egy áramszünet, és ezért akkor leálltak a műszerek, de a műszerek jól működnek, mérnek, csak az adatátvitel nem működik, ezért nem látszik. Aha. Na most egy hónap óriási. Alatt ezt nem lehet kijavítani, csókolom. Hát, szóval ugye ez annak is köszönhető, hogy szétdarabolták az Országos Meteorológiai Szolgálat, az elment a Földművelősügyi Minisztériumhoz. A légszennyezés mérést az gyakorlatilag ugye a környezetvédelmi hatóságok, amik már önállóan nem léteznek, intézik, mert azok beleolvadtak a kormányhivatalba. Szóval hát a sok bába közt
ez az adat, így van, ez az adat. Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Érdekes volt az évháza díj és a környezetbarátháza díj is. Sarkadi Péter volt itt velünk, a Greenfo főszerkesztője.
Mentsd meg az esőerdőket, és mentsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A Millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a greenfo.hu szakmai támogatásával.